Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk, Mózes 5. könyvének 11. fejezetében a 26-tól 28. versig a következőképpen. Ezt mondja az Úr: lásd, én ma áldást és átkot adok elétek. Áldást, ha hallgattok Isteneteknek az Úrnak parancsolataira, amelyeket ma megparancsolok nektek. De átkot, ha nem hallgattok Isteneteknek az Úrnak parancsolataira, és letértek arról az útról, amelyet ma megparancsolok nektek, és más isteneket követtek, akiket nem ismertek. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban választásról van szó. Tudom, hogy van áthallás, hogy pont a választás évében, egy olyan ige van új év napján, hogy választani kell. De hát így igaz, az életünk választások sorozatából áll. Nap mint nap útelágazáshoz kerülünk, és döntenünk kell. Merre megyünk tovább? Balra, jobbra, egyenest? És tudni kell dönteni. Mert a nem döntés is döntés. Talán hallottunk már a filozófus szamaráról. A filozófus szamara állítólag éhen halt, mert ő ott állt középen, és egyforma távolságra volt tőle balra is egy szénabála, meg jobbra is egy szénabála, és nem tudta, hogy melyikhez menjen lakmározni, és emiatt éhen halt. Hát tudjuk, hogy a valóságban ilyen nincsen, mert a szamár ennél okosabb állat. De néha mi emberek úgy állunk két választási lehetőség előtt, hogy azt mondjuk nem tudunk választani. Inkább elkerülöm a döntést. Inkább úgy teszek, mintha nem kéne dönteni. De a filozófus szamaráról szóló történet éppen arról szól, hogy a nem választás is választás. Tudom, hogy van áthallás, mert a politikai választásoknál is így van, hogy aki nem választ, az is választ. De nyilván nem a politikai dolgokról akarok ma beszélni, hanem életünknek sokkal fontosabb választásáról. Sokkal fontosabb választásairól, amire az ige figyelmeztet, hogy válaszd az Isten útját, válaszd az életet, válaszd az áldást. Ha a másik utat választod, ami nem az Isten útja, akkor azzal együtt a halált választod. Azzal együtt az átkot választod. Pár szót szeretnék mondani ennek az igének a kortörténeti hátteréről. Ugye Mózes 5. könyvéről van szó. A törvény megismétlése, Mózes 5. könyve. Kivonultak Egyiptomból, Isten kiszabadította őket. Már ott vannak az új haza határánál, a régi új haza, mert ugye Ábrahámnak odaadta ezt Isten annak idején, csak hát le kellett, hogy menjenek Egyiptomba, és most újra elfoglalhatják a saját hazájukat, ott állnak a határon, és akkor Mózes elkezdi újra elismételni azt a sok-sok előírást, azt a sok-sok törvényt, nem csak a 10 parancsolatot, hanem a 10 parancsolathoz tartozó mindenféle apró kiegészítéseket, vagy a áldozatkultuszhoz tartozó előírásokat, a családi életre vonatkozó előírásokat, a jogi előírásokat, mindent elkezd újra elmondani. Miért? Mert ennek a szövetségnek, ennek a régi szövetségnek, ennek az ó szövetségnek az alapja a törvény. Ezért ismétli meg Mózes, hogy emberek, ti, Isten népe, Izrael, ha szövetségben akartok lenni Istennel, akkor ennek az az útja, hogy meg kell tartanotok az ő parancsolatait, meg kell tartanotok az ő törvényét. Nem csak a 10 parancsolatot, hanem minden egyebet is, ami ehhez tartozik. Nagyon fontosnak tartom ezt leszögezni, hogy az áldást azt úgy kell érteni, hogy a nép egésze lesz áldás alatt, hogyha ragaszkodik az Istennel való szövetséghez. Mi mostanában elkezdtünk már úgy gondolkozni, hogy az egyén számít. És már egyre inkább úgy gondolkozunk, hogy nem a közösség, nem a nép, nem a nemzet, hanem hogy az egyén. Hát régen nem így gondolkoztak. És az Isten szerinti gondolkodás nem ez a fajta gondolkozás. És ezért nagyon fontos, hogy mögé lássunk ennek az igének, hogy az áldást azt úgy kell érteni, hogy a nép egésze lesz áldás alatt. Nyilván, hogy az egyénekkel azért előfordult, az egyes emberrel azért előfordult, hogy megbetegedett, az egyes emberrel azért előfordult, hogy problémák adódtak, az egyes emberrel előfordult, hogy éppen rossz házasságba keveredett, vagy rossz szomszédai voltak, vagy valaki tönkretette annak az egyénnek az életét. Amikor Isten ezt az igét mondja Mózes által, hogy válaszd a szövetséget, válaszd azt, hogy megtartod Isten törvényét, válaszd azt, hogy Isten útján fogsz járni, akkor a nép egészére vonatkozik az áldás. És tulajdonképpen ez a gondolkodás, ez a hitvallás, ez a bizonyságtétel az egész Ószövetségen végighúzódik, végigfut, hogy amikor a nép Isten útján jár, akkor áldásban van. Amikor letér Isten útjáról, akkor átok alá kerül. Nézzük a bírák könyvét. Minden egyes bíránál arról van szó, hogy Izrael valami idegen Istent kezd el imádni, a filiszteusok istenét, vagy a midianiták istenét, elhagyja az igazi, élő Istent, és akkor Isten leveszi róluk a kezét, leveszi róluk az áldását, és Isten engedi, hogy az ellenséges nép legyőzze őket, és leigázza őket. És ez a leigázott állapot egészen addig tart, amíg a nép rájön, hogy hát azért történik velünk, azért vagyunk átok alatt, mert elhagytuk az Istent. Elhagytuk az igazi élő Istent. Hát térjünk vissza hozzá, és könyörögjünk, hát ha megkegyelmez. És akkor visszatérnek Istenhez, könyörögnek, még most az egyszer, és nem hagyunk el többet. És akkor Isten ugye rendel egy bírát, aki egyúttal hadvezér is, és legyőzik az ellenséget. És akkor jön az áldás időszaka. Mert Isten mellett vannak, az élő Isten útját járják, komolyan veszik Isten igéjét, komolyan veszik a törvényt, és akkor áldás alatt vannak. Egészen addig, amíg újra elfeledkeznek. Olyan természetesnek veszik, hogy hát természetes az, hogy jól élünk, természetes az, hogy jól mennek a dolgok, hát nézzük csak a szomszéd népek miben hisznek, hát mások az ezoterikába hisznek, próbáljuk már ki, hát ha az izgalmasabb, hát ha az jobb, hát ha akkor gazdagabbak leszünk, hát ha akkor egészségesebbek leszünk. Menjünk, keressük, hogy mit mond az ezotéria, hát ha azt érdemesebb követni, mint az élő igaz Istent, hát ha azt érdemesebb követni, mint az Úr Jézus Krisztust. És akkor Izrael népe életében az úgy nézett ki, hogy Isten megint levette róluk a kezét, és engedte, hogy az ellenség leigázza őket. És ez így megy mindegyik bíránál. Aztán a királyok idejében úgy szintén. A proféták mindig arról tesznek bizonyságot, olvassuk végig az Ószövetséget, az egész Ószövetségnek ez a mondani valója, hogy ha Istenhez ragaszkodtak, akkor a nép áldás alatt volt. Ha Istent elhagyták, akkor győzött az ellenség. Ha a király és a nép nem Jahvét, az élő igaz Istent tartotta szem előtt, és nem az ő útján járt, akkor pusztulás kezdődött. Ugye az északi országrész az asszír fogságba került, és tulajdonképpen ők semmivé is lettek. Tehát az a 10 törzs, az valahogy úgy eltűnt a történelem süllyesztőjében. Akik ma megmaradtak, akik ma zsidók, azok a déli 2 törzsnek a leszármazottai leginkább. A 10 törzs az nagyjából beleolvadt a más népek tömegébe. De a déli rész is egy kicsit tovább fennmaradt, mert a déli részen még voltak jó királyok. Még voltak olyan királyok, például egy Jósiás, aki fogta a törvényt, és azt mondta, hogy emberek, hát nem a törvény szerint élünk. Hát egyáltalán nem vesztük figyelembe. Amikor felolvassa neki a prófétája Mózes könyveit, akkor sír és megszaggatja a ruháit, mint király, megalázza magát, mert azt mondja, hogy hát ez az Isten igéje. És ugye mit mondtunk a níceai hitvallásba? Ki szól a proféták által? A Szentlélek. Most ugye a liberális kereszténység nagyon kikezdi a Bibliát, hogy ó, csak emberi kitaláció. Hát a hitvallásban elmondjuk, hogy a proféták által az Isten szent lelke szólt. És ezt Jósiás megérezte, amikor felolvasták neki a törvényt, és királyként megalázza magát, és megtépi a ruháját, és sírva fakad, hogy hát elhagytuk az Istent, hát nem tartjuk be a törvényt, hát a Páskát sem ünnepeljük, pedig Isten azt mondta, hogy évenként ünnepeljük meg. Hát nosza, tisztítsuk meg magunkat, térjünk vissza Isten útjára, ünnepeljük meg újra a Páskát, dicsőítsük újra Istent azért, mert kiszabadított Egyiptomból, és tartsuk be a törvényeit, mindent. Ami arról szól, hogy hogy kell bánni az özvegyel és az árvával, azt is tartsuk be. Ami az áldozatkultuszról szól, azt is tartsuk be. Ami a családi életnek a dolgairól szól, azt is tartsuk be. Mert ez a törvény alapja az Ószövetség idején Izrael népének az életében. Ez a szövetségnek az alapja. Hát aztán meghal Jósiás, meghalnak a jó királyok, és a déli országrész is arra a sorsra jut, hogy áldás helyett átok alá kerülnek, jön a babiloni fogság. A proféták bizonyságtétele szerint a babiloniai fogság is annak a következménye, hogy a nép elhagyta Istent. És ez nagyon fontos, nem Isten hagyta el a népet, hanem a nép hagyta el Istent. Ez azért nagyon fontos, hogy amikor mi itt a 21. században átgondoljuk a dolgainkat, községünk sorsa, hazánk sorsa, Európa sorsa, az egész világ sorsa, ne mondjuk azt, hogy Isten hagyott el minket, nem. Mi hagyjuk előtt, mi fordulunk előttőle. De ma eddig az Ószövetségről beszéltem. Mi másfajta szövetségben vagyunk Istennel. Mert Isten úgy látta jónak, hogy kell egy új szövetség. Mert a régi nem volt megoldás. Mit mond Luther Márton? A törvény, a 10 parancsolat elsősorban arra jó, hogy megláttassa velünk, hogy nem vagyunk képesek betartani. Nem vagyunk képesek Isten törvénye szerint élni. Luther szerint 3 célja van a törvénynek, de ez a legfontosabb, hogy rádöbbentsen bennünket arra, hogy nem vagyunk képesek. Még ha akarjuk is, valahogy mégis másképp sikerül, mint ahogy elpanaszkodta nekem valaki, hogy olyan erősen elhatározza, hogy nem veszik össze a házastársával. Hogyha legközelebb olyasmit mond, akkor inkább hallgat és nem fog vissza. Szóval sose sikerül betartani. Mindig erősen elhatározza, hogy majd kedvesen válaszol, vagy egyáltalán nem válaszol, és aztán amikor eljön az idő, és megtörténik az a bizonyos beszólás, akkor felmegy a pumpa, és jön a robbanás, és nem tudja megállni, hogy ne szúrjon vissza. Pedig akarja, és nem képes rá. És tartsunk önvizsgálatot. Hát ilyenek vagyunk. nem vagyunk képesek Isten törvénye szerint élni. Megváltásra, megváltóra van szükség. És akkor az ige, az alapige egy más értelmet nyer a mi számunkra így új év első napján. Mert azt mondja az Úr, hogy ha letértek arról az útról, és más isteneket követtek, hogy ez az, amit ne csináljatok, mert ez átkot hoz. Ne térjetek le az útról. De ugye a mi számunkra már nem a törvény az Isten útja. Az az ószövetségi nép számára volt Isten útja, és Isten szövetségének az alapja. És bebizonyosodott, hogy nem lehet azon járni. Emberi erővel, emberi elhatározással nem lehet a törvény útján járni. Nem sikerül. Nem jutunk el Istenhez ezen az úton járva. De azért van Isten útja a mi számunkra is. És hogyha rádöbbenünk arra, hogy Isten útja a mi számunkra micsoda vagy kicsoda, akkor ez az ige már egy olyan értelmezést nyer számunkra, mert az Isten igéje azért érvényes. Nincs eltörölve az Ószövetség. Mi számunkra is érvényes az Isten igéje, hogy ha áldást akarsz, akkor az ő útján járj. Ha nem ezen az úton jársz, hanem elhagyod ezt az utat, akkor átok-e alá kerülsz. Ezen az úton kell járnod, hogyha életet akarsz. Ha más útra mész, és nem ezen az úton jársz, akkor halál. És az út pedig az Úr Jézus Krisztus. Ahogy ezt saját magáról is kijelentette János 14.6. Én vagyok az út. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Az egyik legfontosabb ige, hát egyébként is a János evangéliuma, a Szentírásnak szíve közepe. De a János evangéliumán belül, hát a János 3.16, igen, ez pedig a másik, amit nagyon meg kell tanulnunk, és nagyon a szívünkbe és eszünkbe kell vésnünk, hogy Jézus az út. Saját magáról ezt kijelentette. Én vagyok. Vagyok, Jahve. És az út vagyok. És akkor a mai igét így fordíthatjuk le saját magunk számára. Azt mondja az Úr, hogy válaszd Jézust, mert ő az Isten útja számodra. Ne hagyd el Jézust, mert ha Jézust elhagyod, akkor elhagyod az Isten útját, és csak ez az út vezet az életre. Ha elhagyod az életre vezető utat, ha elhagyod Jézust, akkor a halál útján jársz. Ne kövess más isteneket, csak Jézust. Más istenek? Hát bálványok. Mindaz, akitől vagy amitől áldást vársz Jézus helyett. Mindaz, akitől vagy amitől megoldást remélsz. Lehet az ilyen irányzat, olyan irányzat. Lehet az babona. Lehet az valami alternatív gyógymód. Valami alternatív megoldás, amit most nagyon reklámoznak. Ha Jézus helyett bárki mástól, vagy bármi mástól vársz megoldást, áldást, életet, akkor elhagytad az életre vezető útat, akkor elhagytad az Isten útját, és be lehet csapódni, nagyon be lehet csapódni, mert úgy tűnik, hogy az idegen Isten tud adni gyógyulást, tud adni anyagi fellendülést, vannak olyan irányzatok, olyan alternatív módszerek, hogy az emberek mosolyogva jönnek, hogy jaj, elmentem ehhez a boszorkányhoz, és tényleg jobban vagyok azóta? Hát, lehet. Az ördögnek is van hatalma. Tudjuk az Isten igéjéből, hogy az ördög, mint a világosság angyala tünteti fel magát, és igyekszik még az Isten népét is becsapni, átverni, és ad ideiglenesen fellendülést, ad ideiglenes megoldásokat, ad ideiglenes gyógyulást, van rá hatalma. De a halálba visz. Istentől távol visz, a halálba visz. Egy bizonyos határig van hatalma az ördögnek utánozni az Istent. Egy bizonyos határig. Mert életet nem tud adni. Feltámasztani nem tud. A halálból visszahozni nem tud. Örök életet adni nem tud. Bűnbocsánatot adni nem tud. Bűnöket eltörölni nem tud. Kedves testvérek, hogyha az áldást úgy fogjuk fel, hogy az áldás az a testi egészség, vagy az anyagi gyarapodás, akkor már becsapott állapotban vagyunk. Akkor már egy megtévesztett állapotban vagyunk. Hogyha azt gondoljuk, hogy az az áldás, hogy jól megy itt nekünk a földön, akkor az ördög már győzött. Sikerült megtévesztenie, sikerült becsapnia. Az igazi áldás, az áldás Isten szerint, az a lelki gyógyulás. Az az új élet. A kapcsolatok gyógyulása, az igazi áldás a bűnök eltörlése, a bűntől való megtisztulás. A bűnbocsánat, az igazi áldás, a reménység, hogy nem csak ez a földi élet van. Az igazi áldás akkor van rajtad, hogyha neked van egy erős hited abban, hogy van örök élet. Ha van egy erős hited, egy erős reménységed abban, hogy van mennyország, van örök élet, akkor áldásban vagy. Mert hiába az egészség, hiába az anyagi jólét, hiába a külföldi nyaralás, hogyha rettegsz a meghalástól, és rettegsz attól, hogy mi lesz utána, vagy hogy egyáltalán lesz-e utána valami, hát akkor átok alatt vagy. Hát akkor a félelem megkötöz, akkor hiába az anyagi jólét, akkor hiába az egészség, akkor hiába bármi, ha a félelem úgy is megkötöz. És az áldás az leginkább az örök élet a mennyben. Nem lehet úgy gondolkoznunk Istenről, meg áldásról, meg Isten útjáról, hogy nem az örök élet van a középpontban. Hogyha nem gondolunk erre, és úgy félretesszük, és csak a földi életet akarjuk látni, csak a földi életet akarjuk látni, hát akkor egyáltalán a reménység az miről szól? Most komolyan bárki komolyan gondolja azt, hogy ha egy másik politikus kerül az ország élére, akkor jobb lesz az egészségügy, meg gazdagabbak leszünk, meg boldogabbak leszünk? Hát tudjuk, hogy nem. Hát teljesen mindegy, hogy a jobb oldal győz, vagy a bal oldal győz. Nem lesz jobb. Nem leszünk attól se egészségesebbek, se gazdagabbak, de főleg nem lesz reménységünk. Főleg nem szabadulunk meg a félelemtől. Csak akkor tudunk boldogok lenni a földi életben is, hogyha ott van az életünk, a gondolkodásunk középpontjában, hogy van élő igaz Isten, hogy van feltámadott Úr Jézus Krisztus, aki megváltott, és aki legyőzte a halált, és aki örök életet ad nekünk. Ha ez van a gondolkodásunk középpontjában, és ebben van egy erős hitünk, egy erős reménységünk, akkor a földi életünkben is tudunk boldogok lenni. Mert nem azt fogjuk nézni, hogy most van pénz, nincs pénz, most elkerült a betegség, vagy nem, hanem azt fogjuk nézni, hogy a vége jó lesz. A népesség azok ugye nagyon nagy bölcsességeket tartalmaznak. Van olyan ember, akinek meggyőződése, hogy a népmesék által is Isten üzen az emberek szívéhez. És ugye van ez a motívum, hogy minden jó, ha a vége jó. De hát ez nem mese. Ez az igazság. Hát hogyha Isten kezében vagyunk, és az lesz a vége, hogy ott lehetünk, és őt színről színre láthatjuk, és az ő asztalánál vacsorázhatunk majd ott az örök életben, hogyha ebben tudunk hinni, ha ezt tudjuk komolyan venni, akkor egész másképp fogjuk a földi életünket is végigélni. A törvény második használata Luther szerint az, hogyha valaki már erre a hitre eljut, és az Úr Jézus Krisztust, a megváltót fogadja a szívébe, az életébe, akkor ennek az új életben járó embernek segít az Isten törvénye, hogy jó döntéseket hozzon az életben. Mert ugye bármennyire is az örök élet van a szemünk előtt, bármennyire is az örök élet van ott, mint a reménységnek az alapja, azért ezt a néhány évtizedet végig kell élnünk. És azért az jó, hogyha Isten szerinti döntéseket, jó döntéseket hozunk. És azt mondja Luther Márton, hogy igen, ha új életben jársz, hogyha a szívedben Jézus Krisztust hordozod, akkor vedd elő a Bibliát, akkor olvasd az Isten törvényét. Akár az Ószövetségben, akár a példabeszédek könyvében, akár Pál apostol leveleiben. Ott van, ami segít abban, hogy hogyan döntsél. Amikor dönteni kell, akkor segít abban, hogy hogyan döntsél és mit válasszál. Ha a Szentlélek van a szívedben, és a Biblia van a kezedben, és a Biblia igéivel élsz nap, mint nap, és hogyha letérdelsz nap, mint nap imádkozni, és hogyha a testvérek közösségébe együtt dicsőíted és imádod az Istent, és hogyha élsz az úrvacsorával, akkor az Isten törvénye azért fog segíteni, hogy tudj választani. Az Istenhez tartozó emberek Isten szerinti döntéseket hoztak és hoznak. Végig mehetnénk a Biblián, hogy Ábrahám, Mózes, vagy József és Mária, vagy az apostolok dönteni kellett, hogy akarják-e az Isten útját járni, és jó döntést hoztak. És utána is bármiben másban döntést kellett hozni. Mit olvasunk az apostolok cselekedeteiben? Valamiről dönteni kellett az első keresztényeknek. Összegyűltek, imádkoztak, és visszagondoltak arra, hogy mit tanított az Úr Jézus erről és erről. És úgy hoztak döntést. Kedves testvérek, nem tudjuk elkerülni a választást, nem tudjuk eldönteni a döntést. Valami csodálatos az, hogy Isten engedi, hogy döntsünk, hogy válasszunk. Az egyik legcsodálatosabb ajándéka Istennek ez a szabad akarat dolog, hogy nem bábukat teremtett, egyéniségeket teremtett. Lehet dönteni. Én azt kívánom ebben az új esztendőben, hogy tapasztaljuk Isten áldását. Azt kívánom minden kedves testvéremnek, hogy hozzon jó döntéseket, Isten szerint való jó döntéseket. Azt kívánom mindenkinek, hogy Jézust válassza, amikor választani kell, és ne hagyja el őt, ne hagyja el az életet. Azt kívánom mindenkinek az új esztendő alkalmából, hogy erősödjön meg a hite az örök életben. Én ezt tapasztalom, hogy akinek biztos hite van az örök életben Jézus által, az mer nagy dolgokat tenni. Mert az az ember tudja, hogy lehet, hogy emiatt a döntésem miatt az életemet kell adni, de megéri, mert van Úr Jézus, és van örök élet. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, Te vagy az élet útja. Látod, Uram, mi sokszor nem vesszük komolyan, hogy Téged kell választanunk. Sokszor úgy gondolkozunk életünk dolgairól. Döntéshelyzetekben úgy gondolkozunk, hogy Téged kihagyunk belőle. Kérlek, bocsáss meg ezért, és könyörögve kérünk Téged ajándékért ebben az új esztendőben, a hit ajándékáért és a reménység ajándékáért. Te látod, Uram, hogy van-e egyáltalán hitünk egy mustármagnyi is. Uram, kérlek, hogy Te ajándékozz meg igazi, élő hittel, benned való reménységgel, hogy akár még az életünket is fel tudjuk áldozni, tudva azt, hogy nálad örök élet van. Amen.